Tanítás alapjai, 9. óra, 2009. november 6-a.
A megértés akadályai.
Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Te szeretsz minket. Ez nekünk többet jelent mindennél. Kérlek, nyisd meg a szívünket, nyisd meg a fülünket, taníts minket. Amen. A múltkor én beszéltem az illusztrációknak a fontosságáról. Van egy latin szállóige, amat victoria curam, ami azt jelenti, hogy a győzelem szereti a felkészülést. És én nem voltam felkészülve. Most egy kicsit készültem, hát ha szóhoz jutok. Ha meg akarjátok hallgatni azt, hogy felkészülve milyen, akkor letölthetitek a Jó Hír Neobészúról, újra otthon rámondtam.
So you can actually download this from this website, because I recorded it there.
Most egy másik dologról szeretnék beszélni, a történetmesélés, bibliai történetmesélésről.
So now I want to talk about how you can tell stories from the Bible.
Elmesélek egy történetet.
I'm going to tell you a story.
Volt két hadsereg, az egyik a filiszteusok, a másik a zsidók.
There was two armies, one the Philistines and the other.
A filiszteusok között volt egy nagy darab ember, aki állandóan ócsárolta a másik hadsereget, hogy senki nem áll ki vele beszélni.
Vagy and in the group of the Philistines there was a huge guy who was like talking and making fun of the other group.
Egyszer csak jött egy kamasz fiú, fogta a paritjáját, és leterítette a nagy darab ember. Ha ezt a történetet először hallottátok volna, azt hiszem, hogy holnapra már semmit, 10 év múlva meg abszolút semmire nem emlékeznétek. A bibliai történetek Isten történetei. Érdemesek arra, hogy úgy adjuk elő, úgy használjuk őket, hogy ez a hosszú távú memóriába beépüljenek. Ha nem is a történet, de maga a tanulság az legyen hosszú távú, tehát 50 év múlva is. A történetmesélőnek túravezetőnek kell lenni, aki elviszi a hallgatóságot egy túrára a történetben. Mi esetünkben Isten története az igazság arról, hogy hogyan bánik Isten a népével.
In our case, it's about God, how he handles his nation.
Ezért még több okunk van arra, hogy ezt a történetet, amit elmondunk, izgalmassá tegyük a hallgatóság számára.
So this gives us even more reason to make these stories exciting for those who listen to it.
Olvastam egy könyvbe egy módszert, a neve az 5 napra való szendvics módszere.
I've read this method in a book. Which explains the title of the sandwiches for 5 days.
Készítsük el a szendvicset.
It says, let's prepare our sandwiches.
Mi kell egy szendvicsbe? Kell a hús.
What do you need to make a sandwich, a hamburger? First of all, you need meat.
A történet maga a hús.
And the story is actually the meat.
Hogy Ez első 5 napra való ugye a szendvics, 5 nap alatt fogjuk elkészíteni, ha van rá 5 napunk, ha nem, akkor 5 részletbe 1 nap alatt kell majd, hogy felkészüljünk.
So the sandwich is for 5 days, so either we make it in 5 days, or we make it in 1 day, but in 5 parts.
Első alkalommal olvasd el a történetet úgy, hogy élvezd a történetet. Ne figyelj másra, csak egyszerűen élvezd.
First, you just read the story that you would just enjoy it. It's not, you don't pay attention to anything else, you just enjoy the story.
Kicsit gondolkodj rajta, kapcsold a magad életéhez, és próbáld megérteni azt, hogy Isten mit akar ezen keresztül üzenni neked, illetve a hallgatóságnak.
Ponder on it, and then make related to your own life, and then think about how God wants to teach you something.
Minden alkalommal nem kell többet foglalkoznod vele, mint 5-10 perc.
And you don't have to take care of, spend time with it more than 5 or 10 minutes.
A második a szendvicsbe a sajt. A sajt legyen a szereplők.
The second part in the sandwich is the cheese. So the cheese is like all those who take role in the story.
Olvasd el második alkalommal újra a történetet, és figyelj a szereplőkre.
So next time you read the story, consider those who play a role in it.
Hunyj be a szemed, gondolkodj el rajta, milyen lehetett ez a szereplő.
And then just close your eyes and imagine it how they look like.
Ha ott lettél volna, hogyan viselkedett volna, hogy fogott volna veled kezet, hogy beszélt.
If actually you were there in the story, whom did you meet, what kind of a person could you have met, like what was his character?
Nem arról van szó, hogy mást adjál majd elő, mint ami a valóságban volt, hanem az, hogy egy húsvér emberről beszélünk. És ezt a húsvér embert, juss el oda, hogy ezt tényleg húsvér emberként gondolj rá.
So, when you want to tell a story, it's not that you just figure out his characteristics, but you really want to handle this person in the story as a real person.
A harmadik rész a szendvicsbe a hagyma. Én szeretem a hagymát.
The third part
nem hagyjuk ki.
Is onion, and I like onion or garlic.
A hagyma legyenek az igeversek.
So let the onion be the Bible verses.
A megtanulandó igeversek.
Those which you can
az, amit, ami hordozza magát az eszmei mondani valót, vagy azt, amit meg akarsz tanítani a hallgatóságnak. Vannak olyan igeversek, amik gyújtást adnak a történetnek. Ezeket se hagyd ki.
Don't miss on those verses which, give emotion to the story.
Amit meg akarsz, hogy tanuljanak kívül, azt persze tanuld meg te is, mert az elég fura, hogyha te azt botladozva olvasod.
And if you want to make the audience learn a Bible verse, then learn it yourself also, because otherwise it looks ridiculous that they are learning what they are.
A szendvics negyedik alkotó része a paradicsom vagy paradicsom szó, ez is egy alkalmas dolog, ami ez a környezet.
The fourth part to the sandwich is tomatoes, and then this is the environment in the story.
Negyedszer, mikor olvasod a történetet, akkor fordíts nagyobb figyelmet arra, hogy milyen az a környezet, milyen a történetnek a díszlete.
So the fourth time you read the story, then just pay attention on the environment, on the scene of the story.
Van történet, ami elég konkrétan körbeírja, leírja, de van, aminél nincs semmi, akkor is képzeld el magad abba a helyzetbe, abba a millióbe.
Some stories explain exactly how the environment looked like, but some do not. So just imagine, figure out how it could have looked like.
Az ötödik alkotó rész, ugye 5-ször olvassuk már a történetet, az ötödik alkotó rész az összkép. So ez a saláta, mondjuk.
Fifth one, which is the salad and the sandwich, the fifth one, the fifth time you read the story is the bigger picture, the whole view.
Amikor így 5-ször olvasod, valószínűleg már te is élvezni fogod a történetet, mert valóságos személyre foglalkozol, valóságos környezettel, az igeversek valamit már mondtak neked.
So the fifth time you read the story, you will enjoy it yourself also, because you already read about real persons, real environment, you already learned something from the story.
A sikeres történetmesélés kulcsa a hihetőség. erről már tanultunk, ugye, hogy csak az igazat, stb. Legyél lelkes. Ha nem leszel lelkes, akik hallgatják, azok sem lesznek lelkesek. Ez a szendvics öt alkotó része. Hiányzik valami? Kenyér. Zsemle. Valami. Szoktuk a szendvicset, kenyér. Vajon mi lehet ez? Az ima. Mielőtt elkezded, kenyér, ima, imádkozzál, tanítson Isten, ki ne hagyd. Szendvicset nem így készítjük, hogy hús, paradicsom, hanem kenyér, hús, paradicsom. Ha csinálhatsz Big Mac-et, hús, kenyér, az ima, közbe is használd, minden alkalommal. És hát a tetejére, a végére se hagyd ki. És mikor előadod, akkor se. Úgyhogy az imát ki ne felejtsük. Hadd vezessen Isten bennünket. Amikor előadod, persze használj eszközöket. Milyen eszközöket lehet használni, attól függ, hogy hol vagy. Ha gyerekeknek beszélsz, akkor bábok, figurák, játékok. Ha de ha nincs ezek nincsenek, akkor is mindig magaddal van a következő négy dolog. Emlékeztek az elején, mikor elmondtam azt a izét, ugye? Így. Használd a kezeidet. Gesztusokat. Testnyelvet. Tanultunk róla, milyen fontos. Másik, a hangszín. Suttogás, kiabálás. Képzeljétek, mikor legyőzi a Dávid a Góliátot, és akkor azt mondod, hogy a zsidók meg azt mondták, hogy jaj, ez igen, ez jó volt. Vagy azt mondod, hogy nem mindegy. Tehát halkan, suttogva, hangosan, lassan, gyorsan, magas hangon, mély hangon. Ugye, hát a Góliát az nem beszélhetett ilyen magas hangon, röhely. Ha akarod, persze használ. A következő, a reakció. Használd a reakciót. Figyeld a hallgatóságot. Nincs reakció, akkor valami baj van. Ha azt látod, hogy nem értik, akkor magyarázd meg. A negyedik eszköz, ami mindig veled van, maguk a szavak. Olyan szavakat használj, amit a közönségért gyerekeknek nem lehet picikorban, ugye szimbólumokat mondani, mert nem értik, idegen szavakat, stb. Tehát a hat szavakkal bánjál jól. Ne feledd, hogy nem a történet kedvéért mesélünk, hanem az igazság, amit közölni akarunk, kedvéért mondjuk a történetet. Hadd mondjak egy rövid történetet. Cirkuszi bohóc címmel, és Sanyit után idénk. Sören Kierkegaard. A Sören Kierkegaardtől olvastam ezt. Egy falu mellett egy nagy cirkusz volt, és a cirkusz kigyulladt. Már a mező is elkezdett égni. A cirkusz igazgató kiabált, ki menne le a faluba, hogy elmondja nekik, hogy csináljanak valamit, mert mindjárt a faluig elterjed a tűz. A bohóc volt az, aki azt mondta, én megyek, úgy, mint ahogy felöltözve, fölugrott egy bringára, és lerohant. Ernő már ért is. Kiabált a falu utcán végig rohanva, hogy jön a tűz, meneküljetek. Kijöttek az emberek, és visszakiabáltak, jaj, de jól csinálod.
Szuper.
Nem vették komolyan. A falu persze leégett. Mit akarok ezzel mondani? A mai korban a sok-sok pap van ilyen helyzetben, hogy nem veszik komolyan. Hiába mondja el az evangéliumot, a világ nem veszi őket komolyan. Marad az egyszerű embernek, nekünk marad az, hogy elmondjuk a világ számára az evangéliumot. Nagy a felelősségünk. Nekünk kell Isten szeretetéről bizonyságot tennünk.
Ki a következő? Néhányan, akik nem voltak, akik legutóbb hallottatok a bérengzésről. Nem? Nem jutott el a hír hozzátok? Ha eljutott volna, nem jöttök. Sziasztok, elnézést kérek a késésért. Ahogy reggel is ígértem, máskor is elő fog fordulni. De nem volt szándékos. Bár ez működhetne. Mert csak mindig valaki másnak kellene beugrani a helyettem. Oké, van vállalkozó, jelölt? Múlt órán szinte nem, minden férfi és két hölgy itt állt ennél a pulpitusnál és tanított nekünk valamit.
So last time all the guys and two women stood here and taught.
Ugye?
Right?
Úgyhogy, és úgy értem, szívet szorongató tanításokat hallottunk.
And they were really deep and they touched our hearts, this teaching.
Úgyhogy, ki az, aki készült mára? Némi bölcsességgel. Bevallhatod? Oké, okay. Bevallhatod. És milyen jó volt? Jó volt? A vége, amit hallottam, jó volt? Hanyas? Négyes? Hármas? Négyes? Ötös? Ötös? Kár, hogy nem veszed ezt az órát. De jövő szemeszterben taníthatod. Milyen jó volt? Ugye? Jó volt? Jó. Köszönjük. Készülni kellett rá, igen.
Igen.
Ugye itt mi sokszor mondtuk ezt a spontanitást, és igen, ez így van. Tehát, hogy az, hogy készülés nélkül tudsz valamit tanítani, az akkor van, amikor már százszor felkészültél rá.
So if you can spontaneously teach and without preparing, it's because you've already done it several times. You've already prepared it.
Tehát amikor valamiről majd hogy nem már rutin szinten tudsz beszélni. És ha sok mindenről tudsz rutin szinten beszélni,
and if you can easily speak of anything,
akkor sokszor tudsz csak úgy eredeti lenni.
Then many times you can be original.
De az egy folyamatnak az eredménye.
Okay.
És a másik, amiért azért ezt tőlem többször hallottátok, az az, hogy nem akarom, ezt tényleg komolyan mondom, nem akarom, hogy korlátozzátok Istent.
Okay.
Mert oké, tehát hogyha nem ebben a porosz iskolarendszerben nőttünk volna föl, akkor biztos, hogy erről nem beszélek olyan sokat. De azt hiszem, nekünk azt vésték bele a fejünkbe, hogyha valamit nem tudsz kívülről, ha valamit nem magoltál be, ha nem tudod pont úgy visszaböfögni, ahogyan tanították, akkor az kettes vagy hármas. vagy elégtelen.
We were taught that if we don't know exactly the way we were taught, okay. If we don't know it word by word by heart, then it's only a C or D and it's not good enough.
És nem fogsz lépni. Pedig Isten ennél szabadabb.
Okay.
Tehát készülj föl, ahogy csak bírsz, de meg ne forduljon a fejedbe, hogy nem tanítasz, mert nem lesz elég jó, amit csinálsz. Jó? Okay. Tehát, hogyha a kövek is prédikálnának helyetted, akkor megengedhetnénk azt a nagy vonalúságot, hogy te esetleg csendben maradj néha. De az Úr egyelőre még minket, az élőköveket szeretne használni.
Okay.
Van valaki, aki készült? Bevallhatod? Nem, ez nem jelenti rögtön azt, hogy jöhetsz is előadni. Ernő készült, igen. Valaki más? Nem? Készüljetek, mert túl vagyunk már az fél év felén, és vérszagot ízleltem. Vérszagot ízleltem, vagy nem, vagy... Igen. Tudjátok, amikor a vadállat először tép véres húst, utána már gyakran öl. Igen, hogy van az, vagy szagot ízlelni, nem jó. De hogy mondják ezt? Vért ízleltem, igen. Megéreztem a vérszagát, és vért ízleltem, így van. A részletekről ez mindegy.
So it doesn't really affect you. It's up to you.
Okay, hagyd tanítsak most valamit, miután imádkoztunk.
So let me teach something after
praise. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy taníts minket.
We ask you that you would teach us.
Mint ahogy már tanítottál.
As you taught us before.
És köszönjük.
És
kérünk, hogy végezd a te munkádat bennünk. És tégy minket alkalmas eszközökké. Krisztus nevében. Amen. Oké, egy tanítási módszert szeretnénk nektek mutatni. És aztán lehet, hogy gyakoroljuk is egy kicsit együtt. A forrása ennek, és ne botránkozzatok meg, az a Szabó Péter, aki most nincs itt, de az emléke itt él közöttünk most is. Aki ezt viszont egy szientológia oktatáson tanulta. De miután meghintjük egy kis szentelt vízzel, és imádkozunk felette, tiszta lesz, és alkalmas a fogyasztásra. Hányan féltek egy olyan tanítástól, amit szientológusok tanítottak? Föl a kezekkel, gyerünk, őszintén. Ernő? Mások? Igen, köszönöm. Mindegyőtöknek félnetek kéne, hogy normálisak vagytok? Hogy értem? Ne vicc, ez az ördög maga. Ha az ördög ide ülne, és azt mondaná, fiúk, lányok, figyeljetek, mondani valomban. Akkor nem mondhatjátok azt, hogy nyami, jót eszünk ma. Azt kell mondani, hogy hoppá, érzékszerveket elő, és vagy menekülök, nem is akarom hallani, vagy hogyha úgy érzed, hogy az érzékszerveid elég járatosak ahhoz, hogy meg tud különböztetni az ehetőt az ehetetlentől, akkor különbséget teszel, és az ehetőt megeszed, és a többit meg elengeded.
And then you can make
Ugyanakkor azt hiszem, hogy ha az ördög beszél hozzánk, az mindenképpen nyomot hagy. Én lehet, hogy futnék inkább. De ez már egy szűrt információ, úgyhogy ez jó lesz. Oké. Azt tudnotok kell, hogy a szientológusok nagyon jók abban, hogy a lényeget megragadják és definiálják.
You got to know that the Scientologists, they are really good in capturing the point.
És a módszerük gyakorlatilag az igehirdetésre az, hogy 98% igazságot tanítanak.
So their method for preaching is that they teach 98% of truth.
Olyan tisztán és olyan világosan, mint talán senki más.
In such a clean and pure way.
És aztán a maradék 2%-ban, amit már az eltompult érzékszerveid nem vesznek észre, tönkretezik az életed. Úgyhogy csak két ilyen általános információ erről, hogyha már itt tartunk. A szientológia tanításai, még az üzleti tanításai is, a szakmai tanításai is azért hamisak, mert nélkülözik a szeretetet.
So the teachings of Scientologists, even the things that they teach about business is wrong because they lack love.
És ez pusztító.
And this is
minden, amiben nincs szeretet, az egy pusztító rendszer.
Every system that lacks love is a system of destroying.
Úgyhogy bármennyire is pragmatikusnak tűnik, amit mondanak, azon a ponton, ahol ellene megy a szeretetnek, nem igaz. És brutális tévedés. Tehát cégek, vállalkozások kárt szenvednek a tanításuk miatt, mert ezt nem látják.
Because they lack love in systems. Even business, even companies, they lose everything because this teaching lacks love.
A másik ugye, hogy a világképük nem a keresztény világkép.
And on the other hand, their worldview is not a Christian worldview.
És a módszertanuk sem a kereszténység módszertana.
And neither their methods are not.
Ugye auditálnak, bele turkálnak egymás agyába.
They just.
Nagyon rendkívül törvénykezők.
They are really legalistic.
Okay. De ez, amit a tanításról tanítottak, ez nagyon jó. Úgyhogy mondom. És a tanítás valahogy így hangzik, hogy a tanulásnak, a megértésnek három nagy akadálya van.
And it says that understanding and learning has three big hindrances.
A jó tanításnak ügyelnie kell arra, hogy ezt a három akadályt folyamatosan átlépje és megoldja.
And good teaching has to pay attention to step over and help these three hindrances.
Ez annyira, tehát ez a három definíció annyira pontos, hogy amikor ezt nekem a Péter mondta, akkor én már nagyon régen tanítottam, és ő azért mondta, mert figyelj, Sanyi, te pont úgy tanítasz, ahogy a szientológusok tanították.
And Peter shared this tree with me, and then that time I've been already teaching for several years, and he said, you know, Shani, you teach the same way than they taught me.
És nyilván azért tanítok úgy, mert hatékonyan szeretnék tanítani, és mindig kerestem az útját, hogy lehet, és ide jutottam.
And probably I was using this and teaching this way, because I
Úgyhogy működik, tehát igaz. Ez is az én személyes tapasztalatomban. Három akadály a következő. Az első a meg nem értett szavak, fogalmak, kifejezések. Hallasz egy tanítást, és vannak benne akár egész mondatok, amiket nem értesz.
Which you do not understand.
Vagy nem értesz egészen.
Or you do not understand completely.
És ezek a lukak ilyen hatványozottan csökkentik a teljes megértést. Tehát van egy luk, és már csak a felét érted, van két luk, és már csak a 20%-ért látod, és a harmadik luknál nem értesz szinte semmit.
So these gaps, they go on, and then if you have at the first gap, you don't understand like 20%, and then if there's a Second gap securing, then you don't understand 60, and then it goes on.
Hányan voltatok már eredményes élettalálkozón, üzletember találkozó péntek reggel?
How many of you came for this?
Jó, akik voltatok ott, biztos észrevettétek, hogy amikor például a Bibliából tanítok, akkor szóról szóra magyarázom a verseket. Ezt nem muszáj így csinálni. De az eredményes élet találkozó céljának megfelelően én mélyre akarok menni azzal. Tehát nem akarok nagy lexikális tudást átadni, hanem azzal, amit tanulunk, a lehető legmélyebbre szeretnék menni.
Yeah, so when I teach, I don't want to give like a lexical information, but what we're learning, I want to go as deep as I can.
És ehhez minden szót szeretném, ha a hallgatók értenének.
So for this, I want the audience to understand each word.
Mert szeretném, hogyha az a kép, ami összeáll a fejükben az igazságról, az mélyebb, magasabb, szélesebb és hosszabb lenne, mint volt azelőtt. És ez a módszer. A meg nem értés akadályát hárítom el. A szavak meg nem értésének. Ugyanehhez a ponthoz még a napjainkban van egy másik jelenség is. És főleg, ha keresztény témában tanítasz, ez rendkívül gyakran előfordul. És ez az, hogy érteni vélik a szavakat, de más jelentést kapcsolnak hozzá, mint amit te tettél magadban az adott szóhoz. Szeretet.
You say love.
Okay. Mekkora az esély arra, hogy 10 emberben ugyanaz a kép, ugyanaz a definíció, ugyanaz a súly jelenik meg a szeretet szó hallatán?
How big is the possibility of that? Nem sok. When you say the word love, at least 10% of the audience would understand the same thing.
És a tanításodban bizony lesznek kulcs szavak, amiket bizony úgy kellene, hogy értsenek, ahogyan te érted ahhoz, hogy az üzeneted átmenjen.
But when you're teaching, you need to at least a few words that they would understand exactly what you mean by that.
A kulcs szavak ezek.
These are the keywords.
Okay, amik az üzenetednek a magját képezik.
Which are the essential, the seed of your message.
Tehát vagy nem értik egyáltalán.
Either they don't get it at all.
Tehát például, mit tudom én, és szeretném, hogy ez a szó például, hogy hosszú tűrés.
Let's say I've realized that this word long suffering.
Ez nem egy gyakran használt szó, türelem szót szoktak használni, a hosszú tűrés. Ez olyan, vagy az áhítat.
Or devotion.
Mi a bánat, az az áhítat.
What the heck is that?
Vagy kegyelem.
Or grace.
Vagy kenet.
Or anointing.
Vagy békesség, vagy sorolhatnánk még szavakat, amiket úgy simán berakok a tanításomba, úgy, hogy vagy nem értik egyáltalán, vagy valami mást értenek alatta.
Or they misunderstand it. They understand something else.
Nagyon határozottan, igen értem, tudom mit jelent a kegyelem.
They said, oh yeah, I know what grace means.
De tévednek, nem azt gondolják, amit te gondoltál.
But they don't mean the same.
A kegyelem szóra például, amikor ti először hallottátok a gyűliben, mit értettetek a kegyelem alatt?
When you first heard the word grace in the church, what did you mean by it?
Ezt jelenti a kegyelem a világi ember számára. A kegyelem akkor van, amikor valakit elítéltek, megy a sitre, és egyszer csak mondják, hogy kegyelmet kapott, és elengedik.
So when I first heard it, I meant like, oh yeah, if someone's going to the prison to be killed, then if someone comes and says, oh, it's, they're not going to do it, then that's great.
És mindig mondták a pulpitusról, hogy a kegyelem a megoldás az életedre. Vegyél több kegyelmet.
So they always preached on this from the pulpit that our grace is the grace is for your life and take more grace.
Tehát úgy értem arra például, hogy üres az életem, arra a kegyelem a megoldás.
So if my life is empty, then the grace is the solution for it.
Tehát nem megyek sítre.
Going to
De attól még üres az életem. Értem, Isten megbocsájtott. Nagyszerű, tök
okay,
jó. Nagyszerű. De attól még üres az életem.
But my life is still empty.
De a kegyelem a megoldás. Te le vagy ragadva, azt hiszed, hogy nem értem. Értem. Isten megbocsájtott, menjünk már tovább. De hát akkor is a kegyelem a megoldás. Mondom, hogy értem. De valami mást értettem. Mert amikor a pásztor azt mondta, hogy kegyelem, azt mondta, hogy ajándék. Valami, amit kapsz. Az én definícióm szerint a kegyelem nem ezt jelentette. A kegyelem folyamatos jótéteményt jelent, amely nem függ a megajándékozottól, hanem csak az ajándékozótól.
Which doesn't depend on the receiver but on the giver.
A megbocsátás is a kegyelemnek egy alanya.
Forgiveness is an object of grace.
De a kegyelem nem csak arról szól, tehát nem csak megbocsátást lehet ajándékba kapni, hanem bátorítást, szeretetet, mindent. Isten mindent kegyelemből ad. Állandóan ad neked. Ez a megoldás az életedre. Ennek már van értelme. Istenhez fordulok, és megkapok mindent. Állandóan kapok, és ebben az állandó feltétel nélküli kapásban élek. Ennek már van értelme. Ez megoldás az életre. Oké, okay, szavak definíciója.
So it's not only only forgiveness that I get by grace, but like encouragement, peace, and courage, and grace is about that I'm getting all these things all the time.
Jó, tehát nem értem egyáltalán.
So I don't get it at all.
Értem.
Or I understand it.
De valójában nem értem.
But in really I don't get it.
Vagy talán értem, de bizonytalan vagyok. Hosszú tűrés. A tűrés szót ismerem, a hosszút is. És úgy tűnik, mintha ez így összeállna. Úgy tudni vélem, de... Okay, de ott van egy ilyen zavar, és ahogy megy tovább a tanítás, így egy ilyen zavar, egy ilyen zengés megy vele együtt, ilyen zzzz, és aztán jön még egy szó, és aztán jön egy harmadik, és már nem hallom azt, aki beszél.
And then there's another word that I don't get, and then there's a wholeness.
Nem is olyan rossz. Mintha egy kicsit leamortizálódott volna az üzenet, de... Hogy tanultuk? Használd a kezedet, a hangodat. Néha beszélj egész. És néha hangosabban. Főleg, ha nem bánod, ha fölébrednek az alvók. Jó. Oké, okay, tehát a szavak definíciója. Jelentősége van? Hogyne? Mit jelent, most már mondjam el mi? A hosszú tűrés azt jelenti, hogy kész vagy sokáig megmaradni egy teher alatt. Azaz hosszan tűrsz. A türelem ugye azt jelenti, hogy valami nincs és megvárod. A hosszú tűrés azt jelenti, hogy valami van. És kibírod sokáig. Házas embereknek ez hasznos. Kisgyermekes apáknak, anyáknak. És a szó összetétel, hogy ezt használja a Biblia, azt hiszem Titus elején az örömmel viselt hosszú tűrés.
And in Titus
Tessék? És örömmel viselt hosszú tűrést. Ez az az igerész, amivel csak a nagyon érett tanítványaimat szoktam sokkolni. Tehát ez vagy ott van? Vagy most? Az is jó, de várjam. Akkor ott van Kolossé, bocsánat, igen, rosszul. Ott van, igen. Csak úgy, mindegy. Ha ott Kolossé, mennyi? Két dolog nem tudok egyszerre figyelni. Férfi ember vagyok. Itt van 1.11. Erősödjetek minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint. Oké, tehát aranyosan kezdi. Tehát azt mondja, erősödjetek meg minden erővel. Oké, mert szükséged lesz rá. Az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra, azaz teljes kitartásra, oké? Az ő dicsőségének a nagysága szerint minden erővel ez isteni erőt jelent. És mire az ember? Az a boldogságra, az élet örömére, az alkotásra, a győzelemre, nem az örömmel viselt hosszú tűrésre. Hogy értem? Tudod, ez a... Tudod, Isten azt mondja, minden erőt megadok neked. Fölkészítlek. Veled leszek, álhatatos leszel, a legvégsőkig ki fogsz tartani. Tudod, dicsőséges. De figyelj, de lásd, tehát ez csak egy más módszer. Okay? Amire igazából vágyunk, az az öröm. Az itt van. Értem, minden erővel megerősödsz, és meg lesz az öröm. Mert a világ megoldása az lenne, hogy amit tűrnöm kéne, azt megszüntetem, és úgy örömöm lehet. Isten megoldása pedig az, hogy amit tűrnöd kellene, azt tűrnöd kell. És erőt adok, és örömet hozzá. Miért rosszabb ez a megoldás a másiknál? Nem rosszabb. Sőt, ez dicsőségesebb. Mert ha történetesen a gyereked az, akit hosszan kell tűrnöd. Milyen gáz, hogyha el kell távolítani. Mi Péterrel, Ildivel sokat nevetgélünk ezen, mert hasonlóak a kicsinyeink. Mindegy, ezt most nem mesélem, mert hosszú lesz. Jó. Oké, tehát szavak definiálása. Jó ez? Oké. Mit gondoltok, mi lehet a második nagy akadálya a tanításnak? A megértésnek és tanulásnak. Az első jó volt? Ez egy jó? Ebben semmi gonosz nem volt, ugye? A szentelt víz és az ima megtisztította. Igen. Tessék? Az is jó, de az nincs benne most ebben. Gyorsaság. Valami ilyesmi jön, de az majd csak a harmadikhoz fog kapcsolódni. Ne felejtsd szabad. Mi lehet a második? Egyébként most a sorrend olyan mindegy, mert össze lehetne keverni őket. Jó, úgy fogalmaznak, hogy a tömeg hiánya, ők így fogalmaznak. Nem, tehát most ez nem sok ember, hanem a súlyosság, a tartalom hiánya, ha lehet így mondani. Oké. És ez megint valami. És akkor már mehetünk is tovább, ezt már értitek, ugye? Miért nem értitek? Miért nem? Miért nem? Miért nem? Miért? Mert ennek nem volt tartalma? Mert nem lett megmagyarázva, volt benne egy szó, ami mindent jelent, és nem értitek. Ha most tovább mentem volna, akkor lett volna egy zzzz. Tessék? A tömeg hiánya.
So the lack of essential
things. Találjunk helyette valami jobb szót. Ezek
let's find another word for
fontos. Súly hiánya, a valóságtartalom hiánya.
The lack of reality, you know.
Mondom a magyarázatot.
I'm going to explain it.
Szóról szóra, ahogy az első pont ezt előírja. Tudományosan. Csak hogy értsétek, igen. A szubtrópikus puszmogás exponenciális kvadrációján keresztül. És ez arról szól, mikor tanulja meg, tehát hogy tanulja meg a gyerek, hogy mennyi egy meg egy? Mikor tanítják az iskolában a számolást? Hanyadik osztályban? Elsőben már tanítják, Úgyhogy mikor tanulja meg a gyerek, hogy mennyi egy meg egy? 6 évesen, ugye? Vagy 7 évesen, első osztályban. Nem, mikor tanulja meg? Bingo, amikor két kockát egymásra tesz. Tanítani csak a valóság tanít minket. És az a tanítás, amely a valóságban gyökerezik, és arra egy érthető módon hivatkozik. Tehát a tanár valójában semmi más nem csinál, csak a gyereknek már a meglévő tapasztalatát, miszerint volt egy kocka a kezében, meg még egy, és a két kezében egy harmadikat már nem tudott megfogni, csak hogyha az egyiket letette, és a kettes, hogy kettő van, ezt a valóság ténye, egyszerű léte, annak a rendje, miszerint egy meg egy az kettő, már megtanította neki.
So a teacher only teaches that one and one is two, but a kid has already learned by experiential things when he had the two cubes.
Úgyhogy a tanár csak értelmezi azt, amit a gyerek már tapasztalt.
So the teacher only explains what the kid has already experienced.
A valóságban való gyökerezés arról szól. Ugye ez a második pontja a hatékony tanításnak. Az arról szól, hogy a tanításodnak mindig a diák meglévő vonatkoztatási rendszeréből kell kiindulnia. Hogy legyen mihez viszonyítania a valóságból a te szavaidat, és ezen keresztül ahhoz tartalmat, lényeget kapcsolni, és ilyen módon megérteni.
So he has to have, the kid has to have this frame of reference and being able to relate what you're teaching to his own frame of reference or to his experiences.
Mik azok, amik ebben segítenek?
So what can help in this?
A példák.
Examples.
Isten országa olyan, mint egy háló. Mint a halász háló. És azt tudom, milyen a halászat. És akkor mondja, a halász kifogja a hálóval a halakat, és vannak benne jó halak, meg rossz halak. A jó halakat megtartja, a rosszakat eldobja. Nem, így van, mindegy, nem tudom. Akkor hogy van, mint a... Mondjatok egy példát. Isten országa olyan, mint a mustármag. Pici mag, ami egész nagyra nő. Egy kicsi hit, ami az egész életet megváltoztatja. Tehát a példák, a példázatok, hasonlatok, bármi, ami a hallgatóid által már átélt, megtapasztalt, vagy megtapasztalható, vagy átélhető, vagy megfigyelhető kategóriákra hivatkozik.
Everything that refers to things that your audience has already experienced or will experience someday.
Az illusztrációt mondtam?
Did I say, mention illustration?
Az illusztráció egy ilyen.
Illustration is like that also.
Péter így magyarázta nekem.
Peter,
azt mondja, hogy ha el akarod magyarázni a négy ütemű ottomotor működését, és ő nagyon jól el tudja magyarázni, én valószínűleg nem tudom.
Okay,
elkezdem, jó? Megpróbálom, nekifutok.
De
nem egyszerű, mert nekem is az agyam rögtön nyúl az illusztrációhoz, és onnan olvassa le, mert elméletben nagyon nehéz.
Oké.
Okay. Tehát a négy ütemű ottomotor dugattyúja a szívó ütemkor két nyitott szeleppel lefelé halad, és a létrehozott vákummal üzemanyag levegő keveréket szív az égéstérbe. Majd az alsó holdponton megfordulva a zárt szelepek mellett a második ütemben összepréseli a levegő, üzemanyag levegő keveréket. A felső holdpont után egy picivel a gyújtógyertya ezt a keveréket begyújtja, és a harmadik ütemben, a berobbanás pillanatában, a tágulás során a kitáguló gáz lefelé mozgatja a dugattyút, amely a negyedik ütemben újra elindul fölfelé, megint nyitott szelepek mellett, ugye a préselés zárt szelepek mellett történt, elindul fölfelé, és a nyitott kipufogó szelepen kipufog. Négy ütemű ottomotor. Hányan értitek?
Okay.
Aki érti, az... Oké. Okay. Okay. Aki érti, az... Te hogy értetted? Mit csináltál, miközben én magyaráztam? Te tudtad, hogy működik, te nem érsz? Igen? Igen? Aranyos vagy, igen?
Kérlek?
Kép. Elképzeltél egy ilyen robbantott motort, amit már láttál azelőtt, de elképzelted valahogy, igen. Ez a lényeg, ez az illusztráció. Tehát valami, ami valós, és amire a szavak, amiket hallasz, vonatkoztathatóak, és ott a valós kép kitölti azokat a hiányokat, amiket a szavak nem tudnak definiálni. Így tömege van az üzenetnek. Valóság tartalma van, kapcsolata van ismert dolgokhoz, amiken keresztül a megértés egyszerűen megtörténik. Mint a felfeldobott kő.
Okay.
Mint a feldobott kő. Mit csinál a feldobott kő? Visszaesik, mindig visszaesik. Olyan az én szeretetem az én feleségem iránt.
This is the kind of love I love my wife with.
Fogod is.
Destroy it up.
Soha épp kell állni, jön vissza.
Okay.
Sokat mond? Egy kép.
It does it say, okay. It's only a picture, it's an image.
De sokat mond, igaz?
But it explains love.
Olyan nagyot dobtam, hogy meghúztam. Oké. Okay. Jó, ez jó, ezt értitek? Mindjárt gyakorolhatjátok már. Akkor a... Mi lehet a harmadik?
Which is the third one?
Ez a harmadik, hogy... Azt hiszem, hogy a szientológusok úgy tanítják, hogy túl meredek grádiens, ami ahol többszörösen vétenek az első szabály ellen. Ez gyakorlatilag... Igen. Igen. Haladás. Túl meredek. Túl gyors, mondjuk azt, hogy túl gyors haladás. És ez arról szól, hogy amikor, oké, hogy a tanításnak mindig megértésről megértésre kell haladnia. Ez a lényeg. Megértésről megértésre. Mert meg nem értésről nem tudsz tovább lépni. Okay, tehát ha valaminek, ha a következő kategóriának, amit tanítasz, a megértéséhez szükséges az előző kategória értése, hányan tudjátok, mi az a kategória? Igen. De mit vélsz tudni a kategória szóról? Igen, a valóságnak egy viszonylag jól körülhatárolt része. Egy téma, ha lehet így mondani.
Csak a...
Igen. Jó. De az, abszolút, tehát hogy tökéletes, nagyon jó. Úgyhogy, tehát hogyha az, amit épp tanítasz, csak úgy érthető meg, hogy amit előtte tanítottál, azt is kell, hogy értsék.
So if what you're teaching can be only understand if they already understand the previous teaching,
akkor nem mehetsz tovább addig, amíg ezt az alapvető lépést nem értik. Ennyi.
You cannot go on if they don't understand the previous.
Szóval nem mehetsz tovább.
Gone.
Hát ha csak nem az a cél, hogy gyorsan ledaláld a tananyagot, mert ez a, ezt írtad el a szerződésben. Ha?
Unless if you sign the contract and you gotta go on with the teaching as fast as you can.
De ha érdekel, hogy értik-e,
but if you're interested in whether they
understand, vagy hogy a hasznukra lesz-e,
or if it will be for the use,
akkor ne menj tovább.
Then don't go on.
Okay. Amit viszont megtehetsz, az az, hogy újabb kategóriákat taníthatsz, amik segítik a megértést az előzőekhez. És ez egy nagyon érdekes dolog, amit észrevettem a saját tanításomban. Van valakinek egy filce, nekem mindig szokott lenni, most nincsen, amivel lehet a táblára írni. Mindegy, nem számít. Akkor csak képzeljétek el. Hogy néha ahhoz, hogy ezt el tudjam magyarázni, hármat el kell magyaráznom itt. Az alatta lévő szinten, mert arra építkezik. Viszont ahhoz, hogy ezt a hármat el tudjam magyarázni, meg kell tanítanom 4-5 szónak a jelentését. Úgyhogy ahhoz, hogy ide eljussak, elmondok egy, felkeltem az érdeklődést, beígérek egy nagy nyerességet, ami majd a megértésből jön, felvetek egy nagy problémát, amire mindenki megoldást szeretne kapni, és így a figyelem magasan van, oké, okay, mert akarom kapni. És akkor van időm arra, hogy végig tanítsam mindezt. Mert nem áll össze még a kép. Miért kell erről beszélni, miért kell erről, és miért kell erről, meg erről. Oké, okay, tehát ilyenkor el szoktad veszíteni a hallgatóidat. De ha előtte megvolt, ha előtte felvázoltál egy sztorit, ami ráveszi őket, hogy végignézzék a filmet,
which makes them watch the movie,
akkor a végén ott lesz a katarzis.
Then at the end they will have a katarzis.
Jó, tehát mit mondok?
So what am I...
Azt mondom, hogy ne menj tovább addig, amíg nem értik azokat az alapokat, amely nélkül a ráépített igazságot nem érthetik meg.
So I say that don't go on before teaching those parts which are used, which are needed for them to understand.
De ez nem jelenti azt, hogy nem taníthatsz valami mást addig, amíg azt az egy dolgot meg nem értették, mert ahhoz, hogy megértsék azt az egyet, lehet, hogy kell valami más tanítanod.
But it doesn't mean that you cannot teach something else.
Ezt értitek?
During that time, maybe you have to teach some other several things during that time.
Minden vers a Bibliában ilyen. Mert a minden bibliai versben van legalább három olyan kategória, amit érteniük kell ahhoz, hogy aztán magának annak a versnek az üzenete átmenjen. Bármelyiket kiválaszthatjuk. Tessék? Azt mondja, hogy ezt tanítottuk ma reggel. Éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amelyet elhívattatok. Ezt múlt órán tanítottuk. Éljetek méltóan ahhoz az elhíváshoz, amivel elhívattatok. Hányan vélitek ezt érteni? Egy nagyon egyszerű mondat. Méltóan kell élnem az elhívásomhoz. Bár az elhívás szó az egy kicsit, az már olyan necces. De ebben az esetben a tanítás célja ezt az üzenetet mélyebbre vinni. Úgyhogy ez az az eset, hogy mindannyian csak tudni vélitek, hogy tudjátok. És én azt szeretném, hogyha a tudásotok erről megnőne, nagyobb lenne. Úgyhogy azon találtuk magunkat, hogy a méltó szót magyaráztuk. Az elhívást szót magyaráztuk. És az ahhoz szót magyaráztuk. Mert ahhoz az elhíváshoz. Melyik elhíváshoz? És igazából az ahhozt már megalapozta az előző órák tanítása. De erre muszáj volt visszautalni. Úgyhogy három dologról kellett beszélnem. Három szóról szavakat meg kellett magyarázni, de aztán a megmagyarázott szavakhoz súlyt is kellett tenni ezt a bizonyos valóságtartalmat, hogy aztán a végén összeálljon, hogy ez a vers mit jelent neked, hogy te élj méltóan ahhoz az elhíváshoz, amivel elhívattál. Ez egy példa. Jó, és meghallgathatjátok az eredményes élet találkozó hangfelvételét, mert erről tanítottunk. Jó, valaki másnak ötletem erről? Példa, kérlek? Sűrű visszatérsz. Ugye? Ez az. Nagyon jó. Ezt tanultuk, ugye Jézusnak ez a példája, ugye? Az a körkörös élverés. Igen, nem körkörös, hanem az a visszatérő. Oké? Van egy kiindulási pont. És ugye én is ezt mondtam, indulok egy sztorival. Hányan tudjátok, mi az a sztori? Egy történet. Oké? Tehát a sztori szó tuti, hogy egy olyan, tehát ahogy először kimondtam, így a piros lámpa felvillant bennem, hogy erről külön tanítanod kell. Ezt nem értik. De nyugodtan tovább vehetsz, mert tudni vélik. Úgyhogy használhatod a szót ahhoz, hogy a mostani gondolatodat elmagyarázd, de ahhoz, hogy igazán összeálljon, majd vissza kell térni hozzá és a helyére rakni. Úgyhogy mi volt a másik szó, amit a sztori helyett használtam, és ezt akkor kezdtem el használni, amikor rájöttem, hogy nem értitek a sztori szót. Történet szót használtam, valamit, amit meg akarsz kapni, valamit, amiből te nagy nyerességet remélsz. Ugye ezt mondtam helyette. Valamit, ami miatt úgy döntesz, hogy kíváncsi vagyok a végére. És Jézus is ezt csinálta. Ugye? Ott volt a világi konkrét. Ami valójában arról szól, a te személyes életedből valami konkrét dolog, ami neked fontos. Minden embert csak saját maga érdekli.
Okay.
Most elárulok nektek egy titkot. Ha lenyűgöző előadó akarsz lenni, akinek isszák a szavait, akire figyelnek, akkor beszélj a másik ember nyereségéről.
Okay.
Miért vagytok itt? Ti miért vagytok itt? Mert önzetlen, fél angyalok vagytok, akik a szeretet által áthatva. Igen, kicsit viccek, valószínűleg ezért vagytok itt. De igazából azért vagytok itt, mert közelebb akartok kerülni Istenhez, mert ki akartok szedni az életből mindent, amit csak lehet. Egy jelentőségteljes életet akartok élni. Segíteni akartok emberek százainak, ezreinek. Ez az érdeketek. Nyers nyereségvágyból vagytok itt. Azt szeretnétek, hogy egyrészt egy tök jó óra legyen. Ha mázlink van, akkor a Sanyi kicsit táncol, steppel, viccet is mesél, jót mulatunk talán. De remélem valami hasznosat kapunk, oké? Valami hasznosat kapunk. És én ezt tudom. És kihasználom. Hasznot ígérek. Biztos észrevettétek. Hányan éreztétek már úgy, hogy a tanításom időnként motiváló?
Okay.
Igen, motiváló. Mert nyereséget ígérek. Erről szól. Jézus a samáriai asszonynál, a kútnál. Okay. Adj innom. Nagyon konkrét dolog. Ez egy zseniális felütés. Erről még nem beszéltünk. A felütés. Oké. Okay. Hogy kezded? Értem, hogy kezded? Ahogy Jézus kezdte, itt most 8 téma jön egyszerre, mindegy. A felütésről majd emlékeztessetek. Nem megyünk bele. Oké. Okay. Adok neked élő vizet, amiből ha iszol, többet nem szomjazol meg, nem kell ide járnod a kútra. Mi volt ez? Hát ez volt a leggázosabb beeltetés, amit el lehet képzelni. Igazat mondott? Igazat mondott, de ő tudta, hogy a nő arra fog gondolni, hogy valami csoda vizet kap, tudod, ami tudod, egy korsó, amiből mindig öntheti a vizet, és sose fogy el, vagy valami ilyesmi. Tehát... Okay. És aztán ezen az alapon sokáig beszélgethettek. De a nőnek megvolt már az érdeklődése. A felütés volt az egyik. És a felütésben, oké, okay, ugye egy zsidó férfi megszólított egy samáriai asszonyt, és kért tőle. Zsidók nem beszéltek a samáriaiakkal egyáltalán, azok kutyák voltak. Te kutya. Meglátott egy samáriait, átment az út túloldalára. Ez egyik. Egy férfi szólított meg egy nőt, ilyet nem csináltak akkoriban. Tehát ez nem történt meg. És aztán még, hogy egy rabbi zsidó férfi szólított meg egy samáriai nőt. Úgy értem? És nem csak azt mondta neki, hogy állj odébb, vagy menj innen, hanem adj innom. Úgy értem, közösségbe lépett vele. Tehát, úgy értem, ezután tehát már csak a kövezés jöhet. De tényleg, tehát, hogy értem, ez egy rendkívül merész dolog volt. Okay, ez volt a felütése Jézusnak. Nagyon kedvesen, nagyon tett valami olyat, amit soha nem tennének. Úgyhogy innentől milyen volt meg? Meg volt a figyelme. A nő figyelme azonnal ott volt. Te zsidó létedre tőlem kérsz inni? Ez volt az első szava. Okay, és utána jött a... Jött a horog. Jó, és aztán sokat kellett magyarázni, hát körbejártak egy-két dolgot, de ezzel le volt fektetve az alap, és ezzel megvolt a nő érdeklődése, amit felhasználhatott arra, hogy megtanítsa, amit kell. És pillanatok alatt ott voltak, hogy ő a messiás. Azért ez nem egyszerű. Hogy jutottunk ide? Így van. Tehát amikor magyarázunk, amikor azokat az építő kockákat magyarázzuk, amiből majd összeáll az üzenetünk, akkor gyakran visszatérünk. Hova? A felütéshez, illetve a horoghoz, ugye? Hogy arról, még mindig arról beszélünk, hogyan fogsz megszabadulni az aggodalomtól. Hányan szeretnétek megszabadulni az aggodalomtól? Soha többet aggodalom. Oké, akkor maradjatok velem, mert ide lyukadunk ki. Úgyhogy beszéljünk a hosszú tűrésről még egy kicsit. Tudod, és jössz velem. Oké. Úgyhogy akkor foglaljuk össze a hármat. A megértés akadályai, a meg nem értett szavak. A valóságtartalom hiánya. Hívjuk így. Szerintem ez jó szó, jobb szó, mint a tömeg. És aztán a mi legyen a neve az utolsónak? Túl gyors haladás, oké? Igen. Ugye az alapelv az, hogy csak megértett lépcsőfokról lépsz tovább következőre. Tehát lépésről lépésre haladni, és nem átugrani egyetlen lépcsőfokot se, ez a lényeg. Okay. Okay, tehát a harmadik szabály az az, hogy lépésről lépésre haladsz, és nem hagysz ki egyetlen lépést sem. Ez jó, ugye? Megértésről megértésre. Okay. Jó. Úgyhogy akkor most elmondom, mi a sztori. Meg a felütés. Okay. Sztori. Egyenlően a sztorival elégedjünk meg. A sztori az három elemből áll. Ha jól tudom. Mindig van egy felütés, egy bevezetés. Ahol megismerjük a főhőst. És ahol definiáljuk a célt. Így van, ez a jó szó. Tökéletes, köszönöm. Így van. Aztán jön a, hogy hívják azt, a konfliktus. Ami arról szól, hogy a cél elérésének az útjában akadályok tűnnek fel. A főhőst megszeretjük. A tanítás esetében ezek a diákjaid. Minden diák szereti önmagát. Ő a főhős. Most csak előről kezdtem. Okay. De akkor igazad van, akkor befejezem. Okay. Van a felütés, okay, felütés, bevezetés. Megismerjük a főszereplőt, kiderül, hogy rólad van szó. És definiáljuk a célt. Meg fogunk szabadulni az aggodalomtól. Aztán jönnek az akadályok, ez a második rész. És ezzel együtt egy válság jön létre. Ez a lényeg. Crisis. A válság a következőből áll. El akarok jutni a célomhoz. És az akadályokkal való szembesüléskor rájövök, hogy nem juthatok el a célomhoz. És létrejön az a feszültség, hogy valami, ami kell nekem, és ami annyira értékes, azt nem kapom meg. És aztán jön a, nem tudom, hogy hívjuk, ez a tárgyalás, a történet, ami arról szól, hogy hogyan küzdi le a főhős az akadályokat, és jut el mégiscsak a céljához. És hogyha Hollywoodban írják a sztorit, akkor happy end-el végződik. Azaz a főhős eléri a célját. Oké. Hányan tudjátok, hogy mi a különbség a főszereplő és a főhős között? Oké, a főszereplő statikus, nem fejlődik a jelleme. A főhős viszont the hero. Nem is kell main, azt hiszem az angol nem mondja, hero. Hogy main, csak a hero. Tehát a hős viszont miközben küzd az akadályok ellen, egy jelen fejlődésen megy keresztül. Az A állapotból eljut a B állapotba. Úgyhogy tedd a tanításod főhősévé a hallgatóidat. Ez a lényeg. És vidd őket át poklon és menjen. Gondoltasd végig velük a tanításod során azt, amit sose gondoltak végig. És segíts nekik eljutni a céljukhoz. Ez jó? És miközben a sztori ott van, ami valójában egy hősies küzdelem. A főhős életéért, mert ezt lehet variálni, ugye? Tehát a célom útjába jövő akadályok, azok lehetnek veszélyesek is.
Okay.
A cél lehet az élet. Okay. Tehát egy küzdelem a cél eléréséért, és a megjobbulásért, És ez annyira jelentős, annyira fontos, annyira erről szól az élet, hogy a sztori a lelkünk legmélyebb húrjait pengeti meg. Nincs, alig van benne. A levelekben van némi definíció. De a történelmi levelek. Szóval csak sztorikkal tanít. Melyik az egyik legámulatosabb sztori a Bibliában? Dávid és Becsabé. Dávid, de azon belül egy ahol a sztori szerkesztésnek minden szabálya benne van. Úgy értem, a hollywoodi forgatókönyvírók onnan vehetnék le a nyers mintát, zseniális. Dávid és Becsabé. És ott az egész. Úgyhogy miközben a sztori zajlik, a hallgató figyelme a tiéd.
You have the attention of the audience.
És annyi, tehát annyi mindent el lehet neki mondani közben.
And you can explain him so many things during that time.
És ez csak néhány elem, amiről. Tehát ez nagyon egyszerű. Tehát rólad kezdek el beszélni, a te érdekedről. Valami olyasmiről akarok beszélni, ami neked fontos. De nyilván azért fontos, mert még nem érted el, vagy mert nehéz elérni. És tehát megmutatom, hogy fontos, megvárom, még látom a csillanást a szemedben. És ahogy előre döltök, és elkezdtek jegyzetelni, és akkor látom, hogy megvan, oké, cél betáplálva, és akkor hozom az akadályokat. És elkezdem mondani, hogy mindez miért nem fog működni. És épp csak annyi reményt adok, hogy ne álljatok föl, és ne menjetek ki. És ez az a pont, ahol el lehet kezdeni építkezni és tanítani. És nagyon jó, amit hallottunk, hogy ahogy zajlanak az események, mindig visszatérünk a sztori főszálához, és abba belefűzzük, hogy értelmeződjön, hogy ez hogyan visz engem közelebb a célomhoz.
Jó.
Annyit talán zárójelben, hogy ez nem a tipikus tanításnak az eszköze, hanem inkább a prédikálásé. Hogy? A meggyőzésé is igen, de hát melyik tanítás nem meggyőzés? Oké. Van olyan tanítás, amiben nincs olyan sok meggyőzés, mert a hallgatóság egyetért, csak rendszerezni akarja a gondolatait. És de ugyanakkor azt gondolom, hogy ha egy tanítás elég mély, akkor elég sok olyan pont lesz, ahol mégiscsak szüksége lesz meggyőzésre. Úgyhogy, ja. Csak ennyit, tehát, hogy nem lehet, ezt mindig nem lehet csinálni, mert néha át kell venned egy csomó tényanyagot, nincs mese, le kell darálni, és akkor nagyon nehéz sztorit építeni. Tehát elképzelem, ahogy Pásztor Kende hermeneutikát tanít, és minden órán sztorizik, tehát úgy értem, nehéz, mert olyan hihetetlen mennyiségű anyagot kell letanítani, hogy... De ugyanakkor észre fogod venni, hogy azok a tantárgyak, azok az órák, ahol nem tudod ezt megcsinálni, azok lesznek az unalmasak, a szárazak, ott fog az infó nagyja elmenni az emberek feje fölött. És szerintem a tanítás alapjai egy ilyen tantárgy. És bizonyára észrevettétek, hogy magam vagyok a lázadó ebben a tantárgyban, és mindent másképp csinálok, mint ahogy kellene. És el is árulom, hogy miért. Nem hiszek benne, hogy a nyers ismeret eleget segít rajtatok ahhoz, hogy elkezdjetek tanítani. Viszont hiszem, hogy egy élmény, egy pillanat, amikor láttátok a jövőt, az elég ahhoz, hogy az elkövetkező években végigmenjetek mindenen, ami kell ahhoz, hogy kiváló tanárok legyetek. És ha ez a cél, ha... És nyilván itt ezt felveti a kérdést, mi a célod, Sanyi?
So you will ask the question, what is your goal?
Hogy tudjatok mindent a tanításról?
That you would know everything about teaching?
Lehet, hogy nem is fogom, ha ezt megtudja Pastor Ken, de lehet, hogy nem is fogom többet tanítani ezt a tantárgyat. Nem mondjátok meg neki, köztünk marad. Nem, a célom az, hogy az Isten kegyelmének a mértéke szerint mindannyian hatékony eszközei lehessetek Istennek, tanárok. Családban, üzletben, a gyülekezetben, az utcán, barátokkal, valaki, aki bátran és merészen azt mondja, hogy kit küldjek, ki megy el az én nevemben. Láttuk azt a kezet? Oké, okay, és elmész Isten nevében, és ő nagy dolgokat tesz rajtad keresztül. Amen. Ez hasznos volt? Oké, okay, a következőt kérem. Most csináljuk meg. Hányatoknak van órája most? Evangelizálni megyünk, ugye? Oké, okay. Akkor még ennyi. Adjatok nekem egy nehéz tanítási helyzetet, oké?
Okay?
Definiáljon valamelyiketök egy nehéz tanítási helyzetet. Egy igazán nehéz tanítási helyzetet. Az övön aluli. Egy kamasz. Aha. Nem, nagyon jó. Kamaszok, tökéletes. Egy 13 éves kamasz fiú. Fiú vagy lány, mindegy. Fiúk és lányok. Legyen vegyes, igazán nehéz. Akiknek mit kell megtanítani? Mit? Franciául. Nagyon jó, franciául. Vagy latinul. Mert a franciának még lehet értelme, de a...
And they are Americans and they don't think that it's useful for
them. Ja, világos értelme. Nem, az már, ez nagyon nehéz. Valami mást. Oh, no, legyen francia, oké. Okay. Legyen. Oké. Okay. 13 éves tinédzsereknek el kell adni a franciát. Jó? Írd meg a vázlatát ennek a tanításnak. Jó? Ez a házi feladat. Ha tudtad volna, hogy miről szó van. Jó, akkor talán meg a francia helyett valami mást. Hogy? Jó? Ez a lényeg. És használd, amit ezen az órán tanultunk. Használd a sztorit, használd ezt a három lépéses cuccot. Jó? Nem kell az egész tanítást, a vázlatát, oké? Okay? Tehát a felütésben elérem azt, hogy ezzel.
Igen.
Ha minden igaz, igen. Nem, biztos, hogy nem én jövök. Tényleg, akkor két hetetek van erre.
Nagyon jó.
Két hetetek. 13 éveseket tanítunk franciául. És a cél az, hogy az óra végére azt mondják, hogy életcélom lett a francia. Hát most, ugye... Igen, tehát most egy kicsit így készülni kell, igen. Tudjátok, mi segít egy varázsszó, az empátia. Nézd a másik érdekét, keresd meg a másik ember lehetséges hasznát. Oké? Okay? A sztori, amit a sztoriról tanítottam. Sztori. Jó, hányan érzitek úgy, hogy a francia túl nehéz lesz? Mi? Egy? Legyetek őszinték. Kettő? Három, négy. Jó, akkor találjunk valami más. Mi legyen a franciát? Nem, mondjatok egy másikat. Mit tanítsunk 13 éveseknek? Érintés nélküli szexet. Olyan nincs, igaz? Olyan nincs, ugye? Igen. Igen. Érintés nélküli szeretet, az jó? Ezt mondtad már te is? Várjanak a házasságig. Na, oké. Okay. Mert ez olyan, hogy ez meg is történhet, ugye? Mindenkinek el fog jönni az a nap, amikor... Ott ülsz a 13 éves lányoddal, és elkezded neki mondani. No touch love. Okay. Jó, rendben? Szerintem ez nagyon jó téma. És ez hasznos is. Tehát úgy értem, ha erre van egy forgatókönyv, azt fogod tudni használni a későbbiekben.
Hogy?
Kiadjuk, így van. 13 véleménye az érintés nélküli szeretetről. 13 tanú. Nagyon jó, oké. Ez tetszik nekem. Jó, köszönöm. Mennyei atyánk, kérünk téged, hogy áld meg mindazt, amit tanultunk a te dicsőségedre. Amen. Köszönöm. El vagyunk bocsájtva.